Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszter helyettes. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta meg kívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Üdvözlöm a hallgatókat.
Keskeny 879%-kal emelkedett a hitel bejelentését követően a lakáshitelek iránti kereslet növekedése, mint az Otthon Start program bejelentését követően. Ez még a Csok Plusz bejelentését követő érdeklődés növekedést is felülmúlta. Bevallom, én is csináltam egy kalkulációt a portfólió oldalán, megnéztem, hogy egy 100 milliós harmadik kerületi lakásra, ha 50 milliót 25 évre vennék fel, egy nagyjából átlagos havi félmilliós fixel, akkor a futamidő alatt 30.149.377 forintot spórolnék. Ez szép. Mi a konstrukció lényege?
Kérdés az először is, hogy szerkesztő úr belefér-e a program jogosulti körébe. Ugye a program az elsősorban a fiatalokra íródott, de azt a döntést hoztuk, hogy ezt korhatártól függetlenül kinyitjuk mindenki számára, és a jogosultságnak a lényege alapvetően a tulajdonosi lét vagy nem lét.
Nem fér már... bele, van már lakástulajdonom 50% fölött. Ez csak egy próba volt, de megnéztem, hogy mi lenne, ha nem lenne.
Igen, és ezt én is azért pontosan ezért kérdeztem vissza, mert nagyon fontos, hogy ezt a programot azok számára írtuk, akik nem rendelkeznek ingatlan tulajdonnal. Ez a fő szabály. Ez tipikusan a fiataloknak az élethelyzete, azoknak a fiataloknak, akik még akár otthon élnek a szülői házban, vagy pedig albéletben vannak, és szeretnének előbb-utóbb ugye saját lábra állni, és egy első otthont. Tehát alapvetően ez a fiatalokra íródott, és itt, ami a legfontosabb feladat volt a konstrukciónak, ennek a támogatási programnak az összetételekkor, hogy hogyan definiáljuk ezt az első otthon fogalmat. És itt azt a főszabályt hoztuk meg, hogy először is első körben mi ez elmúlt 10 évet vizsgáljuk. Az elmúlt 10 évet nézzük meg. Egyrészt ez egy észszerű idő, horizont, 10 évre megvizsgálni az ingatlan tulajdoni viszonyokat, másrészt pedig ugye még mindig vannak, lehetnek olyanok, és ez a korhatárnak a eltörlése van összefüggésbe, akik ad abszurdum a devizahitel válság alatt vesztették az ingatlanukat, én is ismerek ilyeneket, és azóta se tudtak saját otthont szerezni, és ez a 10 éves időkorában pedig ők is bele fognak férni, és ez számukra is ezt lehetőséget fog jelenteni. És ez a fő szabály, ami alól tettünk néhány kivételt, mert megvizsgáltunk több olyan élethelyzetet, amit úgy láttuk, hogy egyrészt életszerű, másrészt pedig társadalmilag igazságos, hogyha beengedünk. Az egyik ilyen az alacsony értékű ingatlanoknak az esete. Tehát sok olyan élethelyzet van, hogy valaki örökölt tipikusan vidéken, egy kisfaluban egy kisértékű ingatlant, amit nagyon sok esetben értékesíteni se nagyon tud, mert nem annyira forgalomképes.
Tehát, hogy emiatt ne essen ki.
Emiatt ne essen ki, és mi azt a döntést hoztuk, hogy mi őket is beengedjük ebbe a programba, tehát ők is igényelhetik ezt. 15 millió forintnál húztuk meg ezt az értékhatárt. A másik ilyen helyzet, amikor valaki résztulajdonnal rendelkezik, 50%-nál húztuk meg ezt a szabályt, tehát az, akinek van egy 50%-os tulajdona, az szintén jogosult lesz ebben a programban való részvételre. Tipikusan öröklésnél van olyan, hogy testvérek örökölnek egy ilyen ingatlant, és sok olyan helyzet van, hogy nem tudnak, ez mégse tekinthető első otthonnak, nem tudnak ebbe az ingatlanba beköltözni, és azt a döntést hoztuk, hogy erre való tekintettel is itt is nyissunk. Tehát alapvetően ez az a jogosulti kör, akik számára ezt a programot mi most indítjuk, és ez abból a szempontból újszerű, hiszen a korábbi otthonteremtési támogatási programokhoz képest, ugye 2016 óta van alapvetően a Csok köré bírható le az a támogatási programvilág, amit a kormány indított a 2010-es évek derekától, ami indult a Csokkal, kiegészült a Falusi Csokkal, csatlakozott hozzá a Babaváró kölcsön, ami ugye egy fontos kiegészítője ennek az otthonteremtési támogatási termékcsaládnak, hiszen a legtöbben mintegy 50%-a a felvett babaváró kölcsönigénylésnek az alapvetően otthonteremtési célokat szolgált. Több mint 260 ezer ilyen termék van egyébként, ami babaváró kölcsön, és ugye ez a Csok Plusz-szal alakult át a Csok 2024. január elején, tehát azok a támogatási programok alapvetően a családi státuszból indultak ki. Van-e gyermek, nincs gyermek, akar-e a család gyermeket, van-e házasság, nincs-e házasság. A családi státusz köré épült. Ez a program viszont abban újszerű, hogy nem a családi élethelyzetet vizsgálja. Itt nincsen házassági kitétel, nincsen meglévő gyermek vagy vállalt gyermek kitétel, mint a csoknál, vagy a csokbusznál, vagy a falusi csoknál, hanem itt abból a helyzetből indulunk ki, hogy első otthonszerzésre legyen lehetőség, és olyanok számára, akik nem rendelkeznek jelenleg első otthonnal. És ilyen szempontból ez, ha az otthonteremtési szót önmagában vizsgáljuk, hogy otthonteremtés, ez valóban önmagában otthonteremtés, hiszen itt albérletből vagy családi házból lehet eljutni az első otthon állapotába, és ezért mondjuk azt, hogy a meglévő családtámogatási otthonteremtési programokkal együtt, hiszen azok továbbra is futnak, ezzel a termékkel kiegészülve, ezzel az otthonstarttal, ezzel a fix 3%-os kölcsönnel kiegészülve, szeptember 1-től egy minden korábbinál szélesebb otthonteremtési program indul Magyarországon, ami sok tízezer ember számára fogja kinyitni a lehetőségét az első otthon megszerzésére.
De az, hogy ez egy másik logikára épül, ez azt jelenti, hogy szabadon észszerűen kombinálható az összes többi korábbi családtámogatási rendszer logikán belül kialakult támogatásokkal?
Természetesen, erre külön figyeltünk. Tehát a család köré és a meglévő gyermekek, a vállalt gyermekek köré épült otthonteremtési támogatási programok, azok továbbra is futnak, és nagyon fontos elemei a magyar kormány otthonteremtési lakástámogatási politikájának. Majd talán egy másik műsorban beszélhetünk erről, de nyilvánvalóan nem kell bemutassam, hogy a demográfiai helyzet egész Európában, Magyarországon is nehéz, tehát semmiképpen sem szabad lemondani arról a célunkról, hogy növeljük a Magyarországon és az általánosságban is ugye a született gyermekek számát. Ezeket a célokat a babaváró kölcsön, ami továbbra is ugye működik, a Csok Plusz, ezeket a célokat szolgálja sok másik ilyen hasonló támogatási program mellett. Ehhez most épülnek fel új családtámogatási elemek, kétgyermekes édesanyák SZIA mentessége, családi adókedvezmény megduplázása, hosszasan lehetne sorolni ezeket. Ezekkel a támogatásokkal ez a otthonstart, ez a fix 3%-os hitel, ez mind kombinálható lesz, hiszen ezt úgy építettük fel ezt a programot, hogy ez alapvetően egyedülállóként is fel lehet venni és igényelni, ahogy említettem, külön családi státusztól függetlenül, gyermekvállási céltól függetlenül, de ezt házasok is együttesen is igénybe vehetik. Ekkor pedig abszolút belép az a lehetőség, hogy ők ezt kombinálhatják csopusszal, vagy éppen falusi csokkal, és természetesen babaváró kölcsönnel is. Ez azt jelenti, hogy ő mindazokat az előnyöket és további kedvezményeket, ami például egy csokpusz nyújt, ami például két vállalt gyermek esetén további 30 millió forintos hitel lehetőség, szintén 3%-os kamaton, ott van egy illetékmentesség is, vagy például falusi csok esetén, ahol van visszanemtétendő támogatás is, két gyermek esetén is több millió forint, három gyerek esetén ez 15 millió forint egyébként, illetve ott saját építkezés esetén még van egy áfa visszanemtérítés is, ők ezeket az előnyöket szintén élvezhetik.
Tehát, az összes előny kumulálódik?
Kumulálódik.
Ha valaki egybe veszi föl?
Igen, kumulálódik. Természetesen a Csok Plusznál ott van például egy gyermekvállalási elköteleződés, tehát a Csok Pluszt akkor lehet felvenni, hogyha valaki vállal további legalább egy gyermeket, és ott van egy gyermekszám alapján egy logika a felvehető hitel összeg tekintetében. És ott pedig van szintén egy gyermek születését követő tőkeleírási lehetőség, tehát a második és minden további gyermek megszületés esetén 10 millió forint leírható ebből a kölcsönösszegből. Tehát ez azt is jelenti, hogy miközben a fix 3%-os hitel egy nagyon nagy lehetőség mindenkinek, különösen a fiataloknak, hogy első otthonba kerülhessen, első otthonhoz juthasson, azon fiatalok számára, akik házasok gyermekvállásba gondolkodnak, a Csok Plusszal és más családtámogatási programokkal való kiegészülése pedig egy páratlan lehetőség, és egész Európában páratlan lehetőség. Ha belegondolunk abba, hogy például három gyermek vállalása esetén az otthonstart és a Csok Plusz kombinálása a 100 millió forint 3%-os 25 évre vonatkozó fix kamatozású kölcsönre ad lehetőséget, ami egy 25 éves kiszámíthatóság, ez azt jelenti, hogy ez 250 ezer eurós ajánlat, amiből, ahogy mondtam, gyermekek születés esetén komoly kedvezmények, komoly tőke leírható. Tehát ez egy nagyon-nagyon egyedülálló programmá teszi ezt a fix 3%-os programot is, hiszen ez a kombinálhatóság ezen keresztül is meg tud valósulni, és ez gyermekvállásba gondolkodók számára ez óriási lehetőség.
De abban az értelemben is kombinálható, átjárható, hogy mondjuk a munkáshitelből én az otthon start program önerejébe befizethetek?
A bankok, között itt vannak eltérések. Tehát megvizsgáltuk, hogy például babaváró kölcsön esetén, illetve munkáshitel esetén mennyiben számítható ez be önrészbe. Ilyenkor a bankoknál azért különböző eljárások vannak, de nincsen központi útmutatás. Babaváró kölcsön esetén úgy tapasztaljuk, hogy általános banki gyakorlat, hogy ha az egy éven túl történt az a hitelfelvétel, és az az összeg az valamilyen formában még rendelkezéssel a családnál, tehát az megvan, akkor ő azt nem vizsgálja, tehát azt önerőbe is be lehet forgatni. Munkás hitelnél még ez a gyakorlat azért nem alakult ki, mert az idén indult, de úgy látjuk, hogy több olyan bank is van, ami a munkás hitelt, vagy annak egy részét, azt elfogadja önerőként. Tehát ezek a ezekkel is lehet valóban kombinálni, és nagyon sokszor a bankok önerőként is befogadják. Itt természetesen nagyon sok múlik azon, hogy a hiteligénylő az... és ugye babaváró kölcsön esetén ott együttes igénylés van, tehát ott mindig erősödik a hitelezői pozíció, hiszen két hitelezőről, hitelfelvevőről van szó.
Az a banknak mindig nagyobb biztonság. Az mind nagyobb biztonságot jelent,
ott nyilván ez a hajlandóság sokkal erősebb, de nyilván ilyenkor megnézi a bank, hogy az adott ügyfél az mennyire hitelképes.
Mennyire lehet bízni abban, hogy ugye 25 év az nagyon-nagyon hosszú idő, hogy ezek a feltételek, ezek állandóak maradnak. Bízhatunk abban, hogy ez egy bankkal kötött szerződés, ha egy szerződést kötöttünk, akkor azt tartania kell mindenkinek. Volt a történelemben arra példa, hogy úgy változtak meg a körülmények, hogy a bank kiszállt belőle, vagy mi szálltunk ki belőle.
Ugye itt az állam és a bank között van egy megállapodás. Tehát a megállapodásnak a lényege, hogy a bank az ügyfelek számára, hogyha ezek az ügyfelek megfelelnek azoknak a feltételeknek, amit ugye ez a program előír, köztartozásmentesség, első tulajdoni viszonyrendszer,
büntetlen
előélet, adótartozásmentesség, jövedelem képesség, stb. Néhány másik általános feltétel, akkor a bank ezt a 3%-on nyújtja azt a hitelösszeget, amit ugye igényel az ügyfél, vagy illetve amire nyilván belefér az ő jövedelmi viszonyaiba. A megállapodásnak lényege, hogy ezért a szolgáltatásért az állam a banknak füzet egy összeget, egy kamatprémiumot, ami erre van egy képlet a rendeletben, ez a mindenkori 5 éves állampapír hozamának a 110%-a plusz 1%, tehát itt van egy kamatprémium fizetési kötelezettség a magyar állam részéről a bank irányába, amiért kvázi ezt a szolgáltatást a magyar állam megveszi. Az, hogy ezek a szerződések fix 3%-on futnak, erre a magyar állam alapvetően garanciát vállal ezen a konstrukción keresztül. És természetesen ugye volt olyan időszak Magyarország életében is, ugye 2002 után ugye volt egy forint alapú otthonteremtési támogatási program, amit utána később a következő baloldali kormány megváltoztatott és eltörölt, tehát ők abba belenyúltak, de azt gondolom, hogy nagy politikai bátorság kellene ahhoz, hogy itt, hogyha hatalom, vagy akár kormányváltás esetén is egy jól működő programot megpiszkáljanak, de ugyanakkor természetesen erre nincsen garancia. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt egy nagyot próbálunk lépni abba az irányba, hogy a most futó, a most már meglévő családi otthonteremtési programok mellé egy nagyon új, a fiatalokat nagyon-nagyon megtámogató otthonteremtési programot indítsunk, és ez a program ez úgy lett összerakva, hogy ez egy sikeres, eredményes és egyébként fenntartható legyen, a fenntarthatóság is fontos, és ez a konstrukció, illetve a mögötte húzódó társadalompolitikai cél annyira erős, hogy én azt gondolom, hogy itt mindenki majd maga biztossággal vághat bele ebbe a programba.
Nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor a család a gyermek vagy a gyermekek későbbi lakhatását próbálja biztosítani. A gyermeknek nincsen ingatlan tulajdona, de jövedelme sincs még. A család beszállhat, mondhatja azt, hogy én ebbe a programba azért akarok beszállni, hogy a gyereknek legyen ingatlana.
Ezeket az élethelyzeteket is természetesen vizsgáltuk. Azt látjuk, és egyébként ezt megkaptuk kritikaként is, hiszen ugye tipikusan van egy család, ahol van egy közös ingatlan 50-50% tulajdonban, valóban jogosult egy ilyen házas pár további ingatlan vásárlásra. Ugye miért tesszük ezt lehetővé? Ugye egyrészt levezetjük abból a szabályból, amit előbb említettem, hogyha ezt az 50%-os élethelyzetet beengedjük, akkor nagyon atipikus lenne, hogy házastársak esetén, ahol van két 50%-os közös tulajdon, egy közös otthon már, akkor őket kizárnánk. Hát ezzel azt idéznénk elő, hogy az embereket arra ösztönöznénk, hogy elváljanak, hogy ebben a programban részvének. Ez hogy mondjam, nem, nincs összhangban a program céljaival. Ugyanakkor azt látjuk, hogy mindazzal együtt, hogy ez így logikus, azzal együtt a legtöbb házasságban látjuk, hogy ott vannak alatta a gyermekek, akiknek jövőben előbb-utóbb nagykorúvá válnak, és számukra is kell lesz majd valamilyen otthon, ahol nekik ugye a lakhatását biztosítani kell. Ezért, hogyha ilyen esetben nyilván beszállnak ebbe a programba a házaspárok, és erre jogosultak, ahogy beszéltük, akkor ez a programban való részvétel igazából az akkor még kiskorú gyermeknek a jövőbeni lakhatását szolgálja, ilyen szempontból összhangban van a programmal. És a szerkesztő úr kérdésére pontosan válaszolva, van az az eset, amikor ilyenkor kiskorú a gyermek, ilyenkor a házas pár, mivel jogosult, együttes jogán tud venni egy további ingatlant, amit majd később akkor a kiskorú gyermekek lakhatásai céljaira tud szolgálni. Olyan eset is van, amikor valóban említette szerkesztő úr, van egy 18 év feletti felsőoktatásban tanuló egyetemista gyermek.
Az ösztöndíj vagy, még a hitelnek nem
igen,
felel meg.
Igen, hogy akkor ő részt tud-e venni ebben a programban. Ilyenkor az a megoldás, hogy adós társként be tudnak szállni a szülők. És ilyenkor a hitelintézet együttesen vizsgálja meg a jövedelmi viszonyokat. És ilyen esetben is van lehetőség arra, hogy a szülő beszálljon. Tehát ilyen esetben, amikor a fiatal 18 év feletti, de még nincs mögötte kereset, akkor van lehetőség arra, hogy a szülő adóstársként itt bejöjjön, és akkor együttesen fogja vizsgálni a bank ezeket a feltételeket. Természetesen ilyenkor a bank az megnézi, hogy, és ilyenkor az ajánlott, hogy saját jövedelme legyen az igénylőnek, de én azt gondolom, hogy mivel itt nagy verseny lesz a bankok között, lesznek olyan hitelintézetek, amely talán még saját jövedelem nélkül is fog ilyen helyzeteket támogatni.
Ugye 879%-kal nőtt a lakás hitelek iránti érdeklődés, a lakáshitel az végül is egy termék. Hogy állnak a bankok ehhez az új programhoz? Forgalmuk növelendő, azt fogja mondani, jó ez, hiszen az ügyfél, ha bejön, nem biztos, hogy csak egy dolgot vesz, lehet, hogy másik hármat is vesz.
Hosszasan egyeztettünk a bankokkal is, hiszen ugye, ahogy említette szerkesztő úr is, ez egy támogatási program, de itt elsősorban ez egy kamattámogatott hitelprogram, tehát a hitelintézeteken keresztül tudjuk ezt a programot megvalósítani, és természetesen nagyon fontos volt, hogy olyan szabályrendszert alkossunk meg, ami számukra befogadható, működőképes, észszerű és jól működő. Ezért voltak hosszas konzultációk a pénzintézetekkel, és a megszületett végleges kormányrendeletnek a szövege is ezt tükrözi. Azt látjuk, hogy ők nagyon készülnek erre a programra. Nagy versenyre számítunk, hiszen olyan ügyfelekről van szó, akik alapvetően 20-as, 30-as éveikben vannak. Lehet, hogy első ügyfél. Valóban nagyon sokan ezt első ügyfélszerzési célra is kívánják használni. Ezek az ügyfelek hosszú távon ott lehetnek a bankok mellett, hiszen ez egy 25 éves elköteleződés. Észszerű lesz ezeknek az ügyfeleknek akkor minden banki ügyintézést és egyéb jövőbeni termékeket is, szolgáltatásokat is ugyanennél a pénzintézetnél igénybe venni. Ezért mi arra is számítunk, hogy bizony itt nagyon sok olyan hitelintézet lesz, aki különféle kedvezményekkel próbálja az ügyfeleket, az első lakásvásárlókat, a fiatalokat a saját terméke, a saját hitele irányába behúzni. Az is előfordulhat, hogy sokan a 3% alá fognak menni a bankok részéről, és az is előfordulhat, mint a babaváró kölcsön esetében tapasztaltunk, hogy sokan egyszerű jóváírásokkal próbálnak meg különféle ügyfélcsalogató ajánlatokat kialakítani. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy mivel itt egy nagy verseny lesz, ezért egyik bank sem engedheti meg magának, hogy szeptember 1-ére ne álljon készen arra, hogy ezeket a ügyfeleket, ezeket az igényeket befogadja, és mindenhol zajlanak az informatikai fejlesztések. Sok olyan bank van, ami már el is indított ilyen regisztrációs felületeket, tehát azt látni, hogy a bankszektor készül, nagy versenyre számítunk, és készen fognak állni szeptember 1-ével.
Gazdasági portálok már most kalkulátorokat működtetnek arra, hogy körülbelül mire lehet számítani, de mindegyik figyelmeztet arra, hogy hosszú távú döntésről van szó, nagyon át kell gondolni. Egyrészt a saját élethelyzetet, másrészt a jövőbeli jövedelmi viszonyokat, harmadrészt pedig azt, hogy hát soha nem lehet tudni, hogy másnap az emberrel mi történik. Mi a jó fogyasztói, vásárlói hozzáállás? Előbb nézzük meg, hogy mit mutat az ingatlan piac. Utána menjünk hitelért. Vegyük fel a hitelt, hogy a pénz már nálunk legyen, hogy le tudjunk csapni azokra az ajánlatokra, amik menet közben megjelennek.
Élethelyzet függő, azt kell, hogy mondjam, de hogy konkrétabb legyek. Ugye, aki albéletben él, és füzet azért az albérletért 150-200-220 ezer forintot, ami nem a tipikus ma Magyarországon, vagy egy Budapesten, főleg nem, és egy nagyobb megyei városban sem. Aggónak azt gondolom, hogy azt kell mélegelnie, hogy szeretne még hosszú éveken keresztül akár ő a havi jövedelmének egy jelentős részét arra költeni, hogy albérletet füzet. Vagy pedig a jövedelmének egy szintén jelentős részét, hiszen nyilván ez is, ahogy szerkesztő is említette, ez egy elköteleződés, ez minden hónapban ez egy törlesztő részlettel jár, de hogy a fizetésének, jövedelmének egy részét arra fordítja, hogy saját tulajdon, saját otthon szerez magának. És azt gondolom, hogy a program, a támogatási program az úgy lett összerakva, hogy van mögötte egy fix 3%-os kamatozás, ami 25 évre fix 3%, ami mögött nincsen kamatkockázat, és nincsen árfolyam kockázat sem, szemben ugye a devizahitelekkel, amiről szintén...
Mert ugye ez forint. Ugye,
így van, mert ez egy forint alapú, és ez pedig egy kiszámíthatóságot ad az igénylőnek, ami azt jelenti, hogy amikor ő bemegy a bankba, és a kölcsönszerződést találja, és az, amin szerepel egy összeg, azt az összeget fogja 20 és 24 év múlva is fizetni. Ez pedig egy nagyon fontos eleme a programnak, a biztonság, a kiszámíthatóság, hiszen ez azt jelenti, hogy ő tudni fogja, hogy nem lesz 5 vagy 10 év múlva olyan helyzet az életében, hogy megváltozzon, mert ugye a legtöbb most a piacon elérhető kereskedelmi banki piaci hitel, azon túl, hogy az 7-8%-os kamaton hozzáférhető, mindenhol egy 5 vagy 10 éven belüli, általában 5 éves vagy 10 éves kamatforduló van meghatározva, ami bizony a legnagyobb bizonytalanság lehet a hitelfelvevők számára, és ott van mindig talán a legfontosabb döntési pont, hogy ő azt hogyan mérlegeli azt az 5 vagy 10 éves, 10 év múlva lévő kockázatot. Tehát azt gondolom, hogy ebben az élethelyzetben, és mind az emberek gondolkodnak, számogatnak és észszerűek, az a legészszerűbb, hogyha valaki az albérleti lét helyett a tulajdonosi létet választja, és elkezd tulajdon szerezni.
A bérleti díjat meg megnézi, hogy mit kalkulál neki a bankja, és ez alapján dönti el, hogy mi legyen.
Én nem csak, de aki albérletben, azt gondolom, hogy mindenképpen, de nyilván meg kell nézni az ő jövedelmi viszonyát és az ő jövedelmi pályáját is. De mivel itt 25 évről van szó, azt is látni kell, hogy az az összeg, amivel mondjuk jövedelemmel rendelkezik egy potenciális igénylő, egy fiatal, az a jövedelem az bizonyosan nőni fog a következő években. Tehát, hogyha azt ő elkezdi számolgatni, hogy csak inflációs, egy konzervatív inflációs pályán 10 év múlva, 20 év múlva milyen jövedelemre számíthat, akár ugyanabban a munkakörben, még hogyha nem is lép vezetői pozícióba, akkor azt fogja látni, hogy évről évre csökkenni fog az az arány, amit a törlesztő részlet az ő jövedelméhez képest jelent. Szemben például az albérletárakkal, amik ugye évről évre emelkednek. Tehát azt gondolom, hogy ezt is oda kell tenni a méleg serpenyőjébe, és valóban az ingatlanárakat is figyelni kell, figyelembe kell venni. Országosan úgy azt látjuk, hogy sok, több mint 100 000 olyan ingatlan van, ami belefér a program kereteibe, ugye vannak árkorlátok ebben a programban, és nem szabad ugyanakkor itt, hogyha olyan egy-egy kerületben, vagy egy-egy városban olyan árverseny alakulna ki, ami észszerűtlenné tenni egy ingatlanvásárlást, hiszen azzal, hogy árkorlát van, sok 10 000 új építésű ingatlan is meg fog jelenni a piacon, és ilyen esetben érdemes lesz várni az első lakásvásároknak, hiszen legtöbb esetben elő fog az fordulni, hogy ugyanolyan négyzetméter élő egy új építési lakás fog tudni vásárolni. Ezért is mondjuk azt, hogy itt az árak tekintetében azok a riogatások, amik érkeznek az ellenzék oldaláról, azok megalapozatlanok.
Tehát a fejlesztő magyarán fogja tudni, hogyha igazán fix nagyszámú vásárlót akar, akkor nem mehet a négyzetméter ár meghatározott szintje fölé, mert akkor ezt a kört elveszíti.
Igen, és a négyzetméter árakról, meg talán az ingatlan árak tekintetében is talán fontos, hogy ezeket is átbeszéljük, hiszen ez most szintén tematizálja a programot és a program körüli kérdéseket. Csak a lezárandó, az előző gondolatomat, amit egy kicsit széles körben fejtettem ki, vagy ilyen széles aspektusok mentén, hogy valóban élethelyzet függő az, hogy kinek miért éri meg ez a konstrukció. Szülői házból való kitörés esetén ez is egy másik élethelyzet, hiszen ott alapvetően nincsen az adott fiatalnak havi kiadása, mint egy albérlet esetén, de bizony 1-2-3 év múlva el szeretné hagyni a szülői házat, és hogyha most van egy ilyen lehetőség, most van egy jó hiteltermék, most van egy jó ingatlan ár, akkor bizony neki is érdemes ebbe belevágni, és ezért is hoztuk meg többek között azt a döntést, hogy és a fiatalok élethelyzetéből fakadóan is, hogy van egy 5 éves terhelési és elidegenítési tilalom. Tehát ez azt is jelenti, hogy az a fiatal, akinek az élethelyzete változik, elindul a tulajdonosi lét felé, az 5 év múlva ezt az ingatlant, ezt bármilyen büntetés, kamat visszafizetés, kamattámogatás visszafizetése nélkül értékesítheti. De addig is neki nincsen feltétlenül beköltözési kötelezettsége, és nincsen, és van lehetősége kiadni is ezt az ingatlant. Ezt a szabályt pedig azért hoztuk, mert a fiatalok esetén azt is mélegeltük, hogy számtalan olyan élethelyzet van a karrierpálya elején, hogy egy-egy fiatal még 1-2 évet tanulna, tovább tanulna, kap egy kiküldetést, 1 évre, 1 évre, akár külföldre, kap egy ösztöndíjat, kap egy kutatói ösztöndíjat, vagy éppen mondjuk rezidens, akinek 1-2 évet egy másik kórházban kell tölteni a klinikai gyakorlaton, és teljesen atipikus lenne fiatalokat egy olyan helyzetbe verni, ilyenkor rökhöz kötni, hogy ő csak azért ne tudjon egy ösztöndíjat vállalni, egy kiküldetésre elmenni, hogy mert neki van egy ingatlana, tehát mi ebbe is adtunk rugalmasságot, és pontosan erre az élethelyzet miatt adtunk rugalmasságot, és ilyenkor az az életszerű, ha ezt mi engedjük, és az az életszerű, hogyha ezt az ingatlant ilyenkor ő kiadhatja, hiszen neki van másra egy lakatása, de ettől még az, hogy ő egy tulajdonossá válik, mindeközben az zajlik, és ez a tulajdonossá válás pedig addig is őt a vagyonosodásban, abban a világban, ami viszi őt a középosztály irányába, ez zajlik, és ezért ez a program. Én azt tudom mondani mindennek a gondolatsornak a végén, hogy azt gondolom, a legtöbb fiatal, ha ezt mélegedi, és ezek családi döntések alapvetően, és a fiatalok mögött ott vannak a szülők, akkor azt a döntést azt látják, hogy ez egy jó döntés, és ebbe érdemes belevágni, hiszen nagyot segít szinte minden élethelyzetben.
Mennyire rugalmas a program abban a tekintetben, hogy bünteti-e vagy nem az előtörlesztést? Előfordulhat olyan élethelyzet, amikor valaki nem akarja kihasználni a 25 évet, plusz mondja, hogy jövedelmi viszonyaim már megengedik, hogy hamarabb törleszek, és hamarabb törlesztek.
Kapcsolódva az előző gondolathoz, tehát ugye van egy 5 éves feltétel, egy 5 éves elidegenítési és terhelési tilalom. Már ez alatt az 5 év alatt is természetesen ki lehet szállni, számtalan élethelyzet lehet. Ilyenkor sem beszélhetünk büntetésről, ilyenkor értékesíthető az ingatlan, annyi, hogy a kamattámogatást azt vissza kell fizetni. Tehát ezzel is egyébként azt a állapotot is, és azt gondolom, hogy ez egy helyes hozzáállás a jogalkotó részéről, hogy nyilvánvalóan itt ki kell küszöbölni azokat az esetleges olyan célú ingatlan vásárlásokat, ami esetleg néhány évre befektetési célra venne ilyen ingatlanokat. Tehát van ez az 5 éves szabály, de akkor is van lehetőség eladni az ingatlan, csak akkor a kamattámogatást vissza kell fizetni. 5 évet követően is van lehetőség, és a hitel előtörlesztésére is van lehetőség. Ugye a devizahitel válság az tanította meg alapvetően utólag sok százezer magyar család kárából ítélve, hogy nagyon nincsen helyre rakva a lakossági jelzálog hitelezés Magyarországon, és az azt követő években, hát 2010-es évek elején volt több olyan szabály, alapvetően Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartozó szabály, rendelet alkotás, ami szabályozta azt, hogy jelzálog hitelezés az hogyan történhet Magyarországon, és ennek keretében van egy általános szabály, ami legfeljebb egy 1%-os végtörlesztési díjat ír elő a bankok számára olyan esetben, amikor az ügyfél ki szeretne szállni ebből a hitelből. Tehát itt is az általános szabályok érvényesek, mire külön szabályt nem hoztunk, itt ezek a szabályok érvényesek.
Vannak értékhatárok a konstrukcióban. 100 millió lakások esetén, 150 millió házak esetén és a 1,5 milliós négyzetméter ár. Miért ezeket a limiteket húzták?
Konzultáltunk ingatlanpiaci szakértőkkel is, és banki szakértőkkel is, illetve hát mivel megnéztük, hogy mik azok az árak, amik most jelenleg találhatóak az ingatlan szektorban. Ugye egy országos négyzetméter és egy országos abszolút árkorlátot határoztunk meg. Nagy eltérések vannak Magyarországon az ingatlan piacon, de mégis a program végrehajthatósága szempontjából nyilván fontos szempont az is, hogy olyan szabályokat tudjunk meghúzni, amik általánosan érvényesek, követhetőek és észszerűek is. És azt látjuk, hogy megnéztük, hogy újépítésű lakások, újépítésű ingatlanok milyen négyzetméter áron állíthatók elő nagy magabiztossággal az ország egész területén, vagy legalábbis a területének a 95%-ban, ahol meghúzható egy ilyen négyzetméter ár, és ezt a 1,5 millió, ez egy alapvetően egy iparági konszenzus, 1,5 millió forintos négyzetméter árból ma Magyarországon Budapest néhány prémium kerületének a kivételével lehet újépítésű lakást építeni. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a következő évek számára kijelöli a magyar építőipar számára is azt az értéket, azokat az összegeket, amiből nekik megfizethető lakásokat, és emellett jó minőségű lakásokat építeniük kell. Ez azt jelenti, hogy a következő 2-3 évben az ingatlan piacon, az új építésű ingatlan piacon ez az árkorlát stabilizálni fogja az árakat, hiszen, és ugye majd lehet, hogy erről is beszélünk, sok 10 000 új lakás fog épülni, hogyha elérhetőek lesznek ilyen áron újépítési lakások, akkor a használt lakások ára is se fognak tudni e fölé emelkedni. Márpedig azt látjuk, hogy Budapesten is, Budapest számos kerületében a használt lakások ára az 1,2–1,3 millió, vagy e fölötti összegben találhatóak. Tehát ez azt is jelenti, hogy ezt a használt lakáspiacra is, ez a zárkorlát, ez egy fékező, ez egy felső határt fog jelenteni, hiszen aki e fölé a zárkorlát fölé fog menni, a négyzetméter ár fölé fog menni az ingatlanával, az bizony kikerül abból a programból, hogy ő eladhassa a lakását egy nagyon komoly szegmens számára. Tehát ez egy fékező hatás lesz, és azt látjuk, hogy és az építőipari szereplőktől is ez a visszajelzés, hogy ők ilyen áron fognak tudni építeni ingatlanokat. A 100 és a 150 millió forintos abszolút árhatár pedig ahhoz szükséges, hogy nyilvánvalóan luxus ingatlanokat és palotákat ne lehessen finanszírozni ebből a programból, tehát azt gondolom, hogy nyilván van az a fogyasztó, van az a vásárlói kör, aki ennél magasabb összegű ingatlanokat tud vásárolni, viszont azt saját forrásból kell megtenni, azt ebben a támogatási programban ők nem fogják tudni igénybe venni ezt a programot, ezért hoztuk meg, és itt is egy ilyen iparági konszenzus volt, ez lakások esetében szinte minden városnál befedi az ingatlanpiacot, és házak esetében is ez egy észszerű árkorlát. Ez is egy üzenetérték a fejlesztő üzenetje, és egy jelzés az építőipari fejlesztőknek is, hogy ezekből az árakból hozzák ki az ingatlan beruházásokat.
Egy fejlesztők között állítólag a közmondás, hogy a három feltétel, a határidő, az ár meg a minőség közül egyidejűleg kettőt lehet vállalni. Mi lesz az a szabály, ami biztosítja, hogy a végén sem csúszik ki a fejlesztés, az építés a 1,5 milliós négyzetméter árból, és nem áll elő a fejlesztő azzal, hogy 1,6 lett?
Hát leginkább a fejlesztők között is, most sok fejlesztővel kapcsolatban vagyunk, ingatlan fejlesztési kerekasztal is többször beszéltünk, ilyen ingatlanpiaci tanácsadó testület üléseken is ugye erről is szó esett. Tehát versenyre számítunk. Ugye azok a ingatlanfejlesztők, akik a piacon vannak, ők hosszú évek óta már fejlesztenek ingatlanokat Magyarországon, van referencia munka mögöttük, és rengeteg betárazott fejlesztésük van idézőjelben, amit azért nem indítottak el, mert azt látták, hogy nincs rá megfelelő kereslet, tehát nincsenek meg a vevők. És mivel most meg fognak indulni, több tucat ilyen cég, nagy verseny lesz közöttük, és mindenképpen számukra, ahogy a szerkesztő is említette, fontos lesz az, hogy ő, amit vállal abban a fejlesztésben, ő azt el tudja érni. Na most az a fejlesztő, aki egy olyan vállalást tesz, aminek a végén végül azt a négyzetméter árat nem fogja tudni tartani, ő azokat az ügyfeleket egyrészt elveszíti, ő nem fog jutni az ő fejlesztéséhez, nem fogja tudni értékesíteni az ingatlanát sem. Tehát saját magával szúrna ki, hogyha a 1,5 milliós vállalt négyzetméter, hát egyébként vidéken ez az 1 millió, 1,1, 1,2 millió forintba bőven bele lehet férni, de Budapest számos külkerületében is, még felsőbb kerületekben is 1,2-1,3 millió forintból is bele fognak férni a fejlesztők. Tehát ott még van mozgástér, tehát nem mindenki 1,5 millióra fogra kicentizni a négyzetméter árat, Tehát hogyha, és most, és akkor még egy fontos szempontot itt behozok, most csinálunk éppen egy olyan gyorsított engedélyezési rezsimet, ami arról szól, hogy azok az ingatlan fejlesztések, ahol legalább 250 lakás épül, és annak 70%-a belefér ebbe a programba, az kap egy gyorsított pályát. Az azt jelenti, hogy egy kiemelői státusz kaphat, ez azt jelenti, hogy az engedélyezések lerövidülnek, pont azért, hogy gyorsan induljanak meg új lakásépítések. Na most, hogyha egy ilyen ingatlan fejlesztés esetén a négyzetméter árak elszállnának, az azt jelenteni, hogy a beruházó az elvesztené a megrendelőinek a 70%-át, akik utána nem akarnak igénybe venni azt, mert hiszen elestének a programozott a keretekből. Hát ez azonnal a ingatlan fejlesztő számára is a projektnek a bedőlését jelenteni, illetve hát egy olyan imázsvesztés, ami az összes további projektjében is ugye egy hitelességi válságot okozna, hogy ő nem tudja tartani az árakat, tehát az a cég akkor lehúzhatna a rolót. Tehát azt gondolom, hogy ez önmagában az, hogy van egy verseny, tehát sok fejlesztő van, és minden fejlesztőnek érdeke, hogy amit ő vállal, azt ő végre megvalósítsa, hiszen az jövő, hiszen ez egy hitelességi kérdés. Másrészt pedig elveszíteni az első lakásvásárlókat, tehát a lakásvásárlókat, ez önmagában ezt biztosítja. Tehát a verseny és ez a támogatási program, ahogy ez így összemarakva, ez biztosítani fogja, hogy tartsák ezt a négyzetméter árat. Hosszasan beszéltem erről.
Akar-e az állam valamilyen erre a programra kialakított felügyeleti szervet, koordináló szervet létrehozni, ami látja a folyamatokat? Mert hogyha elindulnak ezek az államilag kiemelt fejlesztések, nem, akkor azt bizony az államnak kell ellenőriznie, mert más nem tudja.
Igen, természetesen ez is felmerült, és erre is gondoltunk, tehát ugye tekintettel, hogy egyrészt ez egy olyan program, ami egy horizontálisan rengeteg ágazatot érint, és rengeteg szakpolitikát is érint. Tehát ez lakáspolitika, ez építőipar, ez területfejlesztés, ez várospolitika, ez önkormányzatokkal való kapcsolattartás, ez szabályozás, ez hatósági ügyek, ifjúságpolitika, ez a külföldön élő magyarok, a külföldön élő magyar fiatalok megszólításának a kérdéseje, és itt van ingatlan szektor, tehát bankszektor, tehát egy nagyon-nagyon széles terület. Tehát egyrésztről fontos, hogy ez a program egyrésztről nem utolsó sorban pedig ennek a volumenét tekintve, hiszen sok tízezer ilyen igénylésre számítunk. Tehát ezt a programot valóban szükséges, hogy felügyeljük, és szükséges, hogy ez a programnak a végrehajtása sikeres és zökkenőmentes legyen. Ezért most áll fel egy a programot támogató programiroda a miniszterelnökség keretein belül, az Otthon Start programiroda, aminek a legfontosabb feladata, ezen a héten volt erről bejelentés kormányinfón, hogy ennek a programnak a végrehajtását sikerre vigye, ennek keretében egyeztessen a programban résztvevő különböző kormányzati és nem kormányzati szervek között, így például építéshatóság és ingatlanfejlesztők és önkormányzat és ad abszurdum pénzintézet között. Másrészt befogadjon szakmai és lakossági észrevételeket is, hiszen folyamatosan van számosan élethelyzet lehet, amikor lehet, hogy a programnak a mostani összetétel az valamilyen okból kifolyólag nem nyújt arra megoldást, illetve nyilván egy nagyon fontos szempont, hogy gördülékenyé tegye ebben a kiemelő rezsimben, amiben tehát új lakásfejlesztések el tudnak indulni, hogy ebben minél gördülékenyebben ez az eljárásrend ez meg tudjon valósulni minden érintett bevonásával. És ez a programiroda az alapvetően ennek a programnak a végrehajtásáért fog felelni, és ennek része mindaz, amit szerkesztő úr is kérdezett. Ugye, tehát a felügyelet, a kontroll és a hatékonyság.
Ugye, szeptember 1-től indul a program. Mi a számításuk arra, hogy az első kapavágások, az első földmunkák mikor indulhatnak el?
Ahogy mondtam, sok-sok ingatlan fejlesztő rendelkezik építési területtel. Vannak már rá kész terveik. Nagyon sok esetben még az építési engedélyük is megvan.
Mínusz 2 év. Körülbelül.
Igen. Pontosítom szerkesztő urat. És nagyon sok olyan projekt van, ahol még az építési engedély nincs meg, de késztervek van, és az építési engedélyet szinte napokon belül be tudják nyújtani. Ugye ezek az első projektek közül sok az most nagyon gyorsan el fog indulni, ahol pedig építési engedély köteles, ott pedig pontosan ezért hoztuk létre ezt a programirodát, hogy egy-két hónapon belül el tudjon indulni. Én azt látom, hogy már most a következő egy-két hónapban sok ezer, és Budapesten is sok ezer új lakásfejlesztéssel fog indulni. Országosan én azt látom, hogy a következő fél évben kb. 15 ezer új lakás és új ház építéssel fog tudni indulni, ami ennek a programnak köszönhető, tehát ez a bázistól függetlenül. És ugye van egy valóban egy élet ciklusa ezeknek a lakásfejlesztésnek, ez általában másfél-két év. Itt hát vannak bizonyos fizikai törvényszerűségek, hogyan köt a beton, hogyan kell alapozni, és különféle egyéb szempontok.
Honnan van munkaerő, honnan van kapacitás, tégla?
Építőipari alapanyag kapacitása az van, illetve ezek a készletek nagyon gyorsan, hát most be vannak készletezve alapvetően, tehát a készletek rendelkezésre állnak, illetve ha van megrendelés, akkor alapvetően azért egy olyan kereskedelmi hálózatok vannak, itt láncok vannak az építőipari alrendszerben is, hogy ezeket a alapanyagokat gyorsan be tudják szerezni most már. Egyébként az építőipari humán erőforrás is rendelkezésre áll, ebben biztosítottak minket több egymástól független építőipari szereplő is azt mondta, hogy egyik napról a másikra meg tudja duplázni az építőipari kapacitását, és a magyar lakásépítések száma is iparági konszenzus, hogy különös beavatkozás nélkül piaci folyamatok révén meg tud duplázódni.
De ezt most már elhiszik, mert volt a magyar építőipari szektorban egy olyan terület, amikor a Moszkva téren ígértek rá a másik cég munkásaira reggel. És akkor az egyik építkezés elindult, a másik meg állt.
Ki van éhezve az építőipar ezekre a megrendelésekre, én úgy látom. És van tartalékkapacitás, de valóban ezeknek az új lakásfejlesztéseknek van egy időtávja, ez másfél-két év. Most azon dolgozunk, hogy egyrészt ezek minél hamarabb elinduljanak. Én azt látom, október-novemberben sok ezer ilyen el fog tudni indulni. Néhány már, ami már az mondjuk már talán egy ilyen korábbi csőretétel volt, azok is már most elindulhatnak. Azon is dolgozunk, hogy összehozzuk a szereplőket és építési telkeket, tehát a következő, a tavasszal, a következő nyáron induló projektek esetén is megfelelő építési telkeket tudjunk biztosítani a kivitelezők számára. Családi házas építkezéseknél azt lehet látni, hogy rengeteg önkormányzat az nagyon-nagyon várja a fiatalokat, a beköltözőket, a családosokat, hiszen nyilván nem kell részleteznem a mostani a demográfiai helyzetünkben minden önkormányzat számára a fiatalok, a fiatal munkaerő, a fiatal családosok az érték, és építési telkek rendelkezésre fognak állni. És arra is, és azt látom, mivel nagy verseny lesz, az összes olyan ingatlan fejlesztő, aki csak tud, az azért is fog megindulni, mert most van egy óriási étvágy, ha lehet így fogalmaznom, új lakásokra is, hogy a fiatalok új lakásokat előszerződjenek. És az a ingatlan fejlesztőnek lesz teljesen bebiztosítva a fejlesztése, aki minél hamarabb ezeket az ingatlan fejlesztéseket elindítja, ezeket feltölti egy honlapra, ahol azonnal szerződhetőek lesznek.
Kedvezménnyel
ráadásul? Akár kedvezménnyel. Első néhány napon belül ezeket ők feltöltik, hiszen ezekre rá fognak majd a fiatalok mindenképpen rá, tehát egyrészt ezeket keresik is, rátalálnak, és nagyon gyorsan lekötik ezeket a fejlesztéseket, és én azt tudom mondani, hogy ezért is mondjuk azt, hogy itt a kínálati piacon lesz egy jelentős új lakásszám, és aki fiatalabban gondolkodik, hogy ő inkább egy új lakást szeretne magának, amit most nem talál a piacon, az várjon néhány hónapot, nézze meg ezeket az új lakásfejlesztéseket, amik fognak jönni, és akkor ott foglaljon be, előszerződjön egy projektre, ami 26 végén, 27 év derekán el fog készülni, addig is tud még megtakarítást gyűjteni, amivel majd akkor komfortosabban meg tudja rendezni a lakást.
Azt hogyan tudják elérni, hogy lehetőleg műkörmös vállalkozók ne kezdjenek el ingatlan fejlesztésekkel foglalkozni?
Hát, hogy mondjam...
Ez egy nem a műkörmösöket hát, akartam nyilván megbántani, de tehát, hogy akiknek ez hát, nem dolguk, meg nem értenek hozzá, meglátva sok-sok pénzt, ne ezzel foglalkozzon.
Egyrészt, hogy itt vannak azért szigorú engedélyesi feltételek, építés is, építkezések is engedélyhez kötöttek, és másrészt pedig hogy mondjam, ennek van egy házépítésnek is, van egy tervezési, egy engedélyezési szakasza, ez átmegy kormányhivatal kezén is, illetve hát azt tudom mondani, hogy azért én bízom az embereknek a józan ítélő képességébe is, és nem szeretne olyan emberek kezébe tenni több 10 vagy akár több mint 100 millió forintot, ahol az ő első otthonát majd elképzelni. Itt a referenc, itt egy kicsit azt tudom mondani, hogy az egy józan ész, tehát meg kell nézni, hogy az adott vállalkozó, kiviteli vállalkozó milyen referencia munkákkal rendelkezik. Egy kicsit ez is úgy szokott kinézni, hogy az ember azért körbe kérdezi az ismerőseit, akiről tudja, hogy építkezett, hogy kivel építkezett, kivel tette, kit ajánlana. Azért az nagyon atipikus, és már ilyen, hogy mondjam, ilyen egyszerűbb szolgáltatások esetén is, még talán a fodrászat az olyan, hogy az ember egy utcáról besétel, és akkor hát olyan nagy baj nem történhet, majd esetleg meg.
Max a férfiak, a nők sose sétálnak be.
De egy házépítés esetén azért az ember, és ez egy nagy döntés, sok 10 millió forint, 100 millió fölötti beruházás, az ember elköteleződik, itt azért meg szokta nézni, hogy ki az, akivel felépíti ezt a házat. Én bízom az embereknek a józan ítélő képességében.
Az Építési Vállalkozók Országos Szövetség az valós és helyszíni ellenőrzéseket kér. Nyilván benne vannak munkavédelmi szabályok, meg az is benne van, hogy hát külföldi, nem a mi szabványaink, nem a mi kultúránk szerint építkező vállalkozók ne tudják a piacot alacsonyabb árakkal lerabolni. Ezt meg tudják csinálni?
Az Évosszal is többször egyeztettünk. Kolyi úr egyébként úgy fogalmazott, amikor meghalott ennek a programnak az indulását, hogy erre vártunk, és sok-sok szakmai észrevételt tettek, és valóban itt az építés úgy vonatkozásában is van több javaslatuk. Sok olyan aspektusa van, azt gondolom, hogy amiről még érdemes egyeztetni, egyelőre mi most arra fókuszáltunk, hogy ezt a programot elindítsuk, de építésügyi, építés gazdasági kérdésekben azt gondolom még lehet, hogy érdemes lesz a szakembereknek konzultálni, és hogyha van olyan javaslat az Évosz részre, amit szükséges befogadni minőségi és egyéb okokból, akkor azt mindenképpen érdemes megtenni. Ez a nyitottság korábban is megvolt részünkről, és ez a közös munkának az eredménye is ez a program, úgyhogy itt állunk, itt nyitottság az megvan.
Biztos az, hogy a folyamatok gyorsítása nem fog a minőség rovására venni? Van most már országos főépítészünk, aki az élhetőséget azt nagyon fontosnak tartja. Ez a 1,5 millió, ez egyébként élhető lakásokat is fog eredményezni. Az ember Budapesten sétál, látja, hogy hát sok épület olyan kívülről, amivel nem szívesen lakna. Mert túl közel van egymáshoz, nincs levegő, semmi nincs.
Hogy mondjam, a 1,5 millió forint az, ha megnézzük az országos ingatlanpiacnak, tehát az országos állapotát, akkor valóban azt látjuk, hogy néhány kerületben ez a 1,5 millió forintba már nem lehet beleférni. Ahogy beszéltem, ez akkor másoknak vannak ezek a kerületek, azok a prémium ingatlanok másoknak vannak. Nem fognak tudni ezzel a programon keresztül olyan ingatlanokat venni, viszont azt látjuk, hogy 95%-ban abszolút és vidéken abszolút ez a 1,5 millió forintos négyzetméter ár tartható. Azt is hozzátenném, hogy itt az Építés és Közlekedési Minisztériummal együtt dolgozunk természetesen, tehát amikor arról beszélünk, hogy gyorsítjuk az eljárásokat, hogy minél több lakásfejlesztés elindulhasson, az nem jelenti azt, hogy az az építésügyi minisztérium nélkül történne. Itt szintén az országos tervtanács is ebbe a folyamatba benne lesz, hiszen nekik is jóvá kell hagyniuk ezeket a terveket. Itt pedig azért egy magas szakmai minőségnek kell megfelelni. Valóban vannak olyan ingatlan fejlesztések, amelyek, hogy mondjam, vannak esztétikai szempontok is, ami nyilván szubjektív. Sokan szeretnek inkább nyilván egy családi házas, egy kertvárosias környezetben élni. Ez a program számukra is nyitva áll, és sok ilyen új, ahogy említettem, sok ilyen családi ház építése is meg fog indulni. Viszont nagyon sok fiatal számára ezek az új építési lakások egy élhető világot biztosítanak, és mi azt látjuk, hogy ezekben a projektekben minőségi és megfizethető lakások fognak tudni épülni. Ez a 1,5 millió forintos négyzetméter, ez garantálja.
Azt látják-e, hogy egy középtávon 5 éven belül mennyi pénzt, meg mennyi embert fog megmozgatni?
Fontos kérdés, amit feltett szerkesztő úr. Ugye azt látjuk, hogy most az építőipar az elmúlt években nem muzsikált jól, ugye nagyon magas a kamat környezet, tehát nem volt meg a megfelelő kereslet, hogy elinduljanak ezek a projektek, most viszont megjött a kereslet ennek a programnak köszönhetően. Azt látjuk, hogy a magyar építőipar dupla vagy még több ennyi új építési lakást elbírna évente, tehát az a szám, ami most ilyen 13-14-15 ezer körüli van per év új ingatlan, ez minimum duplázható, de még e fölé is növelhető. Azt látjuk, hogy ez a program a következő 5 évben legalább 50 ezer új lakásépítését fogja elindítani, mint ami egyébként enélkül a program nélkül megtörténne. Ez kb. Azt jelenti, hogy 4500-5000 milliárd forintnyi beruházási érték fog megmozdulni Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy az építőipar számára ez egy fontos megrendelés, sok 10 000 új munkahely jön létre, de ez azt is jelenti, hogy ebből lesz gazdasági növekedés, tehát 10 000 új lakás az kb. 1% GDP növekedés jelent, ez azt is jelenti, hogy ebből lesznek az államnak adóbevételei, ami pedig azért fontos, mert nyilván ennek a programnak van egy finanszírozási igénye, ezekből a konjunktúrális hatásokból viszont ez a finanszírozási igény, ez messze menőlekig biztosított lesz a következő években.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára miniszterhelyettes volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.